Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ukrajna elleni orosz háború 2,5 évvel ezelőtti kezdete óta több mint 40 ezer állampolgár tért vissza Ukrajnába az orosz határ ellenőrző pontokon, mondta el Andriy Demchenko, az ukrán határszolgálat szóvivője egy hétfői tévéműsorban. A határőrtiszt emlékeztetett arra, hogy 2002. februárja óta az orosz határon az ukrán kormány döntése alapján minden ellenőrző pontot lezártak. Ugyanakkor az oroszok továbbra is engedélyezik az ukrán állampolgárok hazautazását. Demchenko szavai szerint ukránok szinte naponta érkeznek haza, bár voltak időszakok, amikor Oroszország nem engedte át őket a határon. Az oroszországi határ teljes hosszában, valamint a fehér-orosz határon, ha az ukrán állampolgárok Ukrajna területére érnek, a határőrök természetesen készek beléptetni őket az országba. A hadi állapot teljes ideje alatt több mint 40 ezer ukrán állampolgár tért vissza közvetlenül Oroszországból, illetve Fehér-Oroszországon keresztül. Fejtette ki hozzátéve, hogy a legnagyobb mozgást a Szumi megyében lévő pokrovkai átkelőnél jegyezték fel. Az iskola kezdéshez segítségre és támogató társadalmi közegre van szükségük a Magyarországra menekült ukrajnai gyermekeknek, közölte az UNICEF hétfőn a Magyar Távirati Irodával. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének gyermekalapja a figyelemfelhívás részeként fotómontázsokból álló kiállítást rendezett Budapesten a Városháza Parkban. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy kevesebb mint egy hónap múlva megkezdődik a tanítás a magyarországi iskolákban, és több ezer olyan diák is iskolapadba ül, aki ezt a hazájában, a háború sújtotta Ukrajnában nem vagy csak korlátozottan tudná megtenni. Az ukrajnai gyerekek több mint fele kényszerült otthona elhagyására és belső menekültként az országhatárokon belül, vagy menekültként külföldön él, írták. 7. alkalommal rendezik meg a Rákóczi Szövetség nyári színjátszó táborát Székesfehérváron augusztus 10-e és 20-a között, a város önkormányzatával és a Vörös Marti Színházzal együttműködve. A határon túlról érkezett 20 fiatal közreműködésével az Erpetházi királyok élettörténetét összefoglaló előadást állítanak színpadra Lőrinc Zsuzsa rendezésében, a bemutató augusztus 20-án lesz a város főterén. Cserpalkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, aki hétfőn a Városházán fogadta a vendégeket, kiemelte, a vasárnap kezdődött és augusztus 20-án záruló Királyi Napok programsorozat egyik fontos eleme lesz az Erpetházi Históriák című előadás, amelyet a fiatalok hivatásos színészekkel közösen adnak elő. Testnevelő tanár szakra is felvételt hirdet ősszel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az új szakot a csíkszeredai karon indítják el, tájékoztatta az MTI-t közleményben a felsőoktatási intézmény. A testnevelő tanárképző szak újdonságnak számít a Székelyföldön, a tornatanárnak készülő ottani fiatalok eddig főleg Kolozsváron tanultak. A Romániában magánegyetem státusú, de a magyar állam által fenntartott felsőoktatási intézmény az új szakot Csíkszeredában indítja el, miután tavaly szintén a Székelyföldön a Sepsiszentgyörgyi karon indította el a sport- és edzőképző szakot, szintén alapképzésen. A két hiánypótló szak elindítását a sportélet iránti megnövekedett érdeklődéssel indokolták. Romániában korlátozzák a 2024-25-ös tanévtől kezdődően a mobiltelefonok és más elektronikus kommunikációs eszközök használatát a vizsgákon, versenyeken és tanórákon. Egyebek mellett ez tartalmazza a diákok jogait és kötelességeit szabályozó új miniszteri rendelet, amely hétfőn jelent meg a román közlönyben. A rendelet szerint a diákok bevihetik ugyan mobiltelefonjaikat az iskolába, de a készülékeket minden osztályteremben egy erre a célra kialakított, biztonságos tárolóban kell elhelyezniük, amelyhez csak az osztályfőnöknek, az igazgatónak vagy távollétükben az ügyeletes tanárnak van hozzáférése. Amennyiben a diák megszegi a tilalmat, a pedagógus átveheti a telefont, amelyet még aznap a tanórák után kötelező módon nem a diáknak, hanem a szülőknek vagy a hivatásos gyámnak szolgáltat vissza. A mobileszközök tanórákon történő használatát egyébként már a román közoktatási törvény is tiltotta, anélkül, hogy a tilalom megszegésének következményeiről rendelkezett volna. Végül az időjárásról. Kedden a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, északon északnyugaton helyenként zápor zivatar is előfordulhat, a szél gyenge lesz, csak záporok zivatarok környezetében erősödhet meg, 29-38 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Szentek és Szűz Mária tiszteletéről elmélkedik. Az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, és köszöntöm itt a stúdióban lévő Szent Imrés gyerekeket is, Tamarát, Nórikát, Bogit és Izabellát, akikkel a mai adásban beszélgetni fogunk, méghozzá a szentekről, de a szentek közül is arról, akit legjobban tisztelünk a szentek közül. Meg tudja valaki mondani, hogy kit tisztelünk legjobban a szentek
közül? Szűz Máriát.
És vajon miért beszélgetünk most ebben a műsorban Szűz Máriáról? Hát a május hónap, és még van egy hónap, ami a szűzanyának a hónapja, az október, a szűzanyának a hónapja. Október az milyen évszakban van?
Ősz.
Így van, május pedig?
Tavasz.
Nagyon jó. Ugye ősz az miről szól, gyerekek? Mit látunk az időjárásban? Milyen az ősz? Mi történik a természettel ősszel?
Szeles az időjárás, és a fák lehullajtják a leveleiket.
Így van, egy picit az elmúlásra emlékezünk ősszel, igaz? Tavasszal viszont mire emlékezünk?
A felvirulás. Vagy...
Nagyon jó, ugye kivirágoznak a fák, igaz? Bezöldülnek a fák. Készülünk a nyárra, igaz, az pedig az újjászületés. Ebben a két hónapban különösképpen is ünnepeljük Szűz Máriát, októberben rózsafüzért imádkozunk. Ugye a rózsafüzér imádság az a Szűz Mária imádsága. Van többféle rózsafüzér, van az örvendetes rózsafüzér, ami Szűz Mária életén keresztül bemutatja Jézus gyermekkorát. Aztán van a világosság olvasó, ami Jézusnak a tanítását mutatja be nekünk. Van a fájdalmas rózsafüzér, azt szerintetek mit mutat be a fájdalmas rózsafüzér?
Krisztus kereszthalálát.
Nagyon jó, szenvedését és kereszthalálát, és van a dicsőséges rózsafüzér, az pedig a feltámadását mutatja be, valamint azt, hogy Szűz Máriát felvette magához a mennybe Jézus. Májusban pedig minden este litániát mondunk a Szűz Anya tiszteletére. Nagyon jól mondtátok, hogy a szentek közül Szűz Máriát tiszteljük a legfőképpen. Miért szerintetek?
Ő Jézus édesanyja, meg hogy ő bűntelen.
Nagyon jó. Ki az az ember még, aki Szűz Márián kívül bűntelen?
Jézus.
Ő kicsoda?
Isten.
És ember is. Úgy szoktuk mondani, hogy valóságos Isten és valóságos ember, egy szóval Isten ember. Meg tudja-e valaki mondani, hogy kik azok a szentek? Bogika?
A szentek Isten barátai, azok az üdvözültek, akiket az Anya Szent Egyház példaként állít elénk, és közben járásukat kéri.
Nagyon jó. Imádkozhatunk a szentekhez, Nóri?
Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk is Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk.
Így van. Mivel segítenek minket az üdvözültek és a szentek, Tamara?
Az üdvözöltek azzal segítenek minket, hogy közben járnak értünk az atyánál.
Nagyon jó. Ugye azt pedig már megbeszéltük, hogy Szűz Máriát tiszteljük legjobban a szentek közül. Mit jelenthet az szerintetek, hogy a szentek közben járnak értünk az atyánál?
megkérik valamire.
Így van, könyörögnek értünk, igen. Igaz? És a szentek Isten barátai és példaként állnak elénk. Ugye a szentek már hol vannak?
Mennybe.
Nagyon jó. És megmutatják nekünk az életük példáján, hogy hogy kell nekünk is élnünk itt a földön, hogy a mennyországba kerüljünk. Mondjunk nekem Szűz Márián kívül még szenteket. Főleg magyar szenteket.
Árpádházi Szent Margit.
Nagyon jó.
Szent Imre.
Nagyon jó. Ugye iskolánknak a névadója, és a magyar ifjúság védőszentje.
Szent István.
Szent István király, ugye az első magyar király, nagyon jó, róla is lesz szó a mai műsorban.
Árpádházi Szent Erzsébet.
Nagyon jó, miben mutat nekünk példát, azt tudjuk?
Ápolta a beteget.
Nagyon jó, és még mit csinált?
Imádkozott, meg a szegényeket ruházta, megetette.
Így van, nagyon-nagyon sokat segített a szegényeken. Tudunk még szenteket mondani?
Szia, nagy Szent Katalin.
Jaj, de jó, így van. Ő pedig olyan fiatal volt, mint amilyenek ti, és ő is nagyon szép példát mutat nekünk, mert a szívén viselte az egyház sorsát, és a pápát ő hívta haza Avignonból a 14. századba, Rómába. De akiket itt felsoroltatok, azok mind nagyon jó példaképek lehetnek számotokra. Ugye Erzsébetet már megbeszéltük, hogy a szegényeket segítette, a betegeknek gondját viselte, Szent István király ugye a kereszténységet megalapozta itt Magyarországon, és megszervezte a kereszténységet. Szent Imre herceg a fiataloknak példát mutat a szorgalomból, az Isten iránti hűségből, és még folytathatnánk. No, de térjünk vissza Szűz Máriához. A kereszténység első századaiban már találkozunk a Mária tisztelettel, a harmadik századból pedig egy gyönyörű imádság maradt fenn, ami Szűz Mária segítségét kéri számunkra. El tudná valaki mondani az Oltalmad alá című imádságot?
Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Nevesd meg könyörgésünket, szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden dicsőség és áldott szűz. Asszonyunk, közben járunk és szólunk. Engeszteld értünk fiadat, ajánlj minket fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, ámen.
Így van, köszönjük szépen, Iza, ugye ez egy nagyon gyönyörű szép imádság a harmadik századból. Az ötödik századtól már több Mária ünnep is megjelent. Az első magyarországi Mária ábrázolás, képzeljétek el, kedves gyerekek, hogy a negyedik században készült, amely a pécsi ókeresztény sírkamrában látható. Szűz Máriának vannak fő ünnepei, és vannak egyéb ünnepei. Tudunk-e Máriával kapcsolatban fő ünnepet mondani, Nóri?
Nagy boldogasszony.
Nagyon jó. Mikor ünnepeljük Nagy boldogasszony?
Augusztus 15.
Képzeljétek el, hogy ez az ünnep Máriának az elszenderedésére emlékezünk, valamint Máriának a mennybe vitelét. Mária az egyetlen ember, akiről eddig biztosan tudjuk, hogy testestől, lelkestől felvette őt magához Jézus a...
mennybe.
A mennyországba. Szerintetek miért tette ezt Jézus Máriával? Mit akart neki megköszönni ezzel?
Hát a sok törődés, meg a nevelést.
Így van. Amit édesanyaként adott Jézusnak itt a földön. Nagy boldogasszony az Máriának az égi születésnapja. És ezért mondjuk azt, hogy elszenderedett. És Jézus magához vette a mennyországba, ez nagy boldogasszony, amit nagyon jól mondott Nórika, hogy augusztus 15-én ünnepeljük. Ez az egyik legnagyobb Mária ünnep, de vannak még fő Mária ünnepek.
Gyümölcsoltó boldogasszony.
Így van, mikor ünnepeljük gyümölcsoltó boldogasszonyt?
Március 25.
Ekkor, kedves gyerekek, az angyali üdvözletre emlékszünk, amikor hírül adja az angyal Máriának, hogy gyermeke fog születni, Jézus Krisztus, és Mária igent mond Jézus anyaságának vállalására. Tehát elfogadja azt a nagyon-nagyon szép küldetést, hogy neki kell felnevelnie itt a földön az Isten fiát, Jézus Krisztust. A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városában egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és megszólította. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Hol játszódik ez a történet, amikor az angyal hírül adja Máriának, hogy Jézus anyja lesz?
Galileában, egy Názaret nevű városban.
Nagyon jó. Hogy hívjuk az angyalt, akit Isten elküldött Máriához?
Gabriel.
Volt-e férje ekkor Máriának?
Nem, csak jegyese volt.
Hogy hívták?
Szent Józsefnek.
Így van, aki Jézusnak a földi édesapja, ugye a földi apja volt. Mit mond az angyal? Hogyan köszönti Máriát?
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr.
Nagyon jó. És ez azóta fent maradt. Hol maradt fönt ez a köszöntés? Honnan ismerős ez?
Az imába.
Így van, az üdvözlégy Mária imádságban. Nagyon jó, Nórika. És az angyal elmondja a küldetést, és azt mondja, hogy ne félj, Mária. Kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. És folytatódik a történet, hogy Mária mit mond erre a küldetésre?
Én az Úr szolgáló lánya vagyok, legyen az ő akaratja szerint.
Nagyon jó, tehát igent mond a küldetésre, igaz? Óriási példát mutat nekünk, hogy nekünk is a feladatainkra, a ránk váró feladatainkra mindig igent kell mondani, és pozitívan kell hozzáállni. Mária miért mond igent? Mert tudja, hogy ki lesz vele végig.
Isten.
Nagyon jó, hogy meg fogja őt segíteni a jó Isten. Gyerekek, nekünk is, életünknek minden napjának úgy kell neki indulni, hogy Isten velünk van. Isten megsegít minket minden feladatunkban. De nem elég az, hogy Jézus meghalt a kereszten, hanem nekünk is meg kell bánni a bűneinket, és törekedni kell azok jóvátételére, és törekedni kell a jóra.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, ízd meg a szíved kapuját, mondj igent, szóljon hát, Krisztus hív, vár rá hát, hidd el végre már. Néked is hozza lángját, s az út végén, a végtelen, vár már rá, s mond életem, átadom, ó Uram, neked.
Gondoljuk el, Szent István király nem csak a gyermekét veszített el, ami egy nagyon fájdalmas esemény volt, hanem kit is elveszített, az örökösét, igaz? A trónörököst. És mit ő félhetett, Szent István király? Hogy az a születendő kereszténység, amit ő kialakított, az veszélybe kerül. Hogy félt attól, hogy ki lesz a követője a trónon. hogy aki őt majd követi, az valóban szívén viselje a magyar kereszténység sorsát. És ő kétségbe esésében kinek ajánlotta fel az országot?
Máriának.
Nagyon jó. Szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot és a magyar kereszténységet. Magyar népünk erről a történelem során mindig megemlékezett. 1896-ban, a millennium évében, ugye az az ezer éves évfordulója a honfoglalásnak, 13. Leó pápa október 8-ára engedélyezte ennek az eseménynek a megünneplését, a magyarok nagyasszonyára való emlékezést. Ma liturgikus ünnep, és egyben a római Szent Péter bazilikában lévő magyarok nagyasszonya kápolna felszentelésének az évfordulója. Ezt a kápolnát a ma már szentként tisztelt Szent II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte föl. És képzeljétek el, hogy régen a következő ének magyar himnuszként is szólt, ami így hangzik: boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ezek voltak a fő ünnepek, fel tudja még egyszer sorolni valaki Szűz Mária fő ünnepeit?
Nagy boldogasszony, Szűz Mária Isten anyja, gyümölcsoltó boldogasszony, a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, magyarok nagyasszonya.
Így van, köszönöm szépen, Nórika. És vannak még Szűz Máriának más ünnepei is, amik szintén nagyon szép ünnepek, ezeket is említsük meg pár szóban.
Gyertya Szentelő Boldogasszony.
Mikor ünnepeljük ezt a mara?
Február 2-án.
Gyertya Szentelő Boldogasszonykor arra emlékezünk, amikor Jézust a születése utáni 40. napon bemutatták a jeruzsálemi templomban. Már az 5. században kialakult ez az ünnep, később gyertyás körmöneteket tartottak, gyertyát szenteltek. Az égő gyertya Krisztust, az örök világosságot jelképezi. Emlékezzetek csak vissza, hogy amikor beszélgettünk húsvétról, akkor mi jelképezte a feltámadt Krisztust? Emlékeztek rá, hogy mit beszéltünk?
Húsvéti gyertya.
Így van, nagyon jó, ugye, és akkor itt most megint visszatérez. Mi történt itt Jézus bemutatásakor a templomba? Miért fontos ünnep ez a gyertya szentelő boldogasszony? Figyeljétek a történetet, és figyeljétek meg, hogy kikkel találkozott itt Mária, József és a kis Jézus. Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva. És az áldozatot is be akarták mutatni, hogy az Úr törvénye előírta egy pár gellicét vagy két galambfiókát. Íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek indítatására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek, karjába vette Simeon, és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: íme ők sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is tűrjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Volt egy Áser törzséből való Anna nevű próféta asszony. Már 84 esztendős volt. Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálem megváltását. Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Milyen áldozati ajándékot vittek magukkal, ki figyelte meg?
egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát.
Nagyon jó, és ugye ott találkoztak két személlyel is. Ki volt ez a két személy, akivel találkoztak a jeruzsálemi templomban?
Egy Simeon nevű istenfélő ember.
Így van. Miért ment föl ez a Simeon a templomba ezen a nap? Mert a Szentlélektől kapott egy kinyilatkoztatást, hogy föl kell mennie. És mit csinált ez a Simeon, amikor meglátta a szent családot, ugye Máriát, Jézust, Máriát és Józsefet?
Addig nem hal meg, míg a Jézust a kezében nem foghatja.
Így van, ugye ezt kapta, ezt a kinyilatkoztatást, és addig nem hal meg, amíg a megváltót, Jézust a kezében nem foghatja, jövendőlt róla, hogy dicsőségül szolgál majd Izrael népének az a gyermek, és Máriához is szólt. Figyeljetek, hogy mit mondott neki. Te lelkedet is tűr járja át. Mit jelenthet ez?
Szomorú.
Szomorú, és mikor lesz szomorú Mária majd?
Amikor meghal Jézus.
Így van, tehát ez a Simeon már megjövendőlte Jézusnak a halálát. A másik személy, akivel találkoztak, az pedig ki volt?
Anna próféta.
Anna próféta asszony, aki szintén felismerte, ugye Jézusban a megváltót, és dicsőítette Istent. Na hát erről az eseményről emlékezünk Gyertya Szentelő Boldogasszonykor. Milyen egyéb Mária ünnepek vannak még, gyerekek?
Sárlós Boldogasszony. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél július 2.
Nagyon jó. Ki volt az az Erzsébet? Kinek az anyja volt Erzsébet?
Keresztelő Szent János.
Keresztelő Szent Jánosnak mi volt a feladata?
Előkészítette Jézus útját.
Nagyon jó. És amikor Máriánál volt Gábriel arkangyal, elmondta, hogy Jézus meg fog születni, és mondta Mária, hogy hát ez lehetetlen, akkor azt mondta, hogy semmi nem lehetetlen Istennél, mert nézd, Erzsébet is fiút szül, pedig ők is már idősek. És mikor elment az angyal Máriától, akkor Mária elment Erzsébethez, hogy segítkezzen neki, mert ugye aki gyermeket vár, annak jó nagy pocakja nő azért, igaz? És nehezen megy a házi munka, és Mária úgy gondolta, hogy segít Erzsébetnek. Ebbe is óriási példamutatást láthatunk számunkra, de ő milyen alázatos volt, hogy elment Erzsébethez, és segített neki, amiben csak tudott. Erzsébet a következő képen fogadta Máriát. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavád, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mit mond itt Erzsébet? Hogy áldott vagy te az asszonyok között. Ez is melyik imádságból van?
A Szűz Mária.
Így van, az Üdvözlégy Mária imádságból, és még mit mond, hogy az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Hogy a kis keresztelő Szent János, igaz, aki a méhében volt Erzsébetnek, még az is felújongott örömébe, hogy meglátta Máriát. És erre Mária egy nagyon gyönyörű szép imádsággal válaszol, lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Mária ezután még ott maradt 3 hónapig, aztán hazatért vissza Názáretbe. A következő ilyen Mária ünnepünk, az pedig Szűz Mária születése, Kisboldog Asszony ünnepe szeptember 8-án, itt a földi születésnapjára emlékezünk Máriának. Nagy Boldogasszonykor ki emlékszik rá, mire emlékezünk?
Az égi születésnapjára.
Az égi születésnapjára. Ugye az a Nagy Boldogasszony, a földi születésnapja, a Kis Boldogasszony. De vannak még Szűz Mária emléknapok is. Például tudunk ilyet mondani, Szűz Mária emléknapot?
Szűz Mária neve napja szeptember 12.
Nagyon jó. Vagy a fájdalmas szűzanya, vagy a rózsafűzér királynője. Ugye októberben szoktuk a rózsafűzért imádkozni. Ez a lepantói tengeri győzelem emlékére rendelte el 5. Pius pápa. A földközi tengeren volt egy nagy csata a keresztény seregek és a török seregek között, és a keresztényeket a pápa segítette, és a csata közben végig a rózsafűzért imádkozta, hogy a szűzanya segítse meg a keresztény seregeket, és győztek is a keresztények, és ezért október 7-ét rózsafűzér királynőjének rendelte el a pápa, október hónapban pedig a rózsafűzért imádkozzuk a szűzanya tiszteletére. Biztatlak benneteket is, kedves gyerekek, hogy ti is imádkozzatok a rózsafüzért, vagy az Üdvözlégy Máriát, és bátran kérjétek a szűzanya közbenjárását. Na hát ezek voltak így Dióhéjban a Mária ünnepek, nagyon szépen összefoglaltuk őket, és most így a beszélgetésünk végén szintén egy Üdvözlégy Máriát imádkozzunk, és kérjük a szűzanya közbenjárását további életünkre és családtagjaink egészségéért is imádkozzunk. Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Szentek és Szűz Mária tiszteletéről elmélkedett. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunk a 2024. május 6-ai műsor ismétlése volt.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Az igaz hit és ima megnyitja az elmét és a szívet. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A Szent Atya felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Ferenc pápa 4 rendi nagykáptalanhoz. Megkülönböztetés és képzés által a Caritas szolgálatban. Az igaz hit és ima megnyitja az elmét és a szívet. Ferenc pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Az évközi 19. vasárnap evangéliumi szakaszát elemezve, amelyben Jézus kifejti, hogy én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, Ferenc pápa arra mutatott rá, hogy előítéleteik és elbizakodottságuk miatt Jézus kortársai nem akarják felismerni személyében a messiást. A merev sablonok szerinti gondolkodás, a szív bezártsága megakadályozzák az őszinte párbeszédet. Nem teszik lehetővé, hogy a testvérek közeledjenek egymáshoz, fejtette ki a Szent Atya. A hit és az imádság, ha igazi, megnyitja az elmét és a szívet, nem pedig bezárja azokat. Teremtsünk csöndet magunkban, hogy meghalljuk Isten szavát. Nyíljunk meg világossága és kegyelme ajándékának, és legyőzze bezártságainkat, teljesítsük az ő akaratát, buzdított rá a pápa. A vasárnapi evangéliumi szakasz a zsidók reakciójáról szól Jézusnak azzal az állításával szemben, miszerint
Io sono disceso dal cielo.
Alászálltam a mennyből, kezdte beszédét a pápa, megállapítva, hogy a zsidók megbotránkoztak Jézus szavain. Zúgolódnak egymás között, kérdéseket feltéve, nem Jézus ez, a József fia? Atyát, anyját jól ismerjük. hogyan mondhatja át, a mennyből szálltam alá. Így zúgolódnak, mondta a pápa, majd beszédük tartalmára hívta fel a figyelmet. Megvannak győződve arról, hogy Jézus nem jöhetett a mennyből, mert egy ács fia, és mert anyja és rokonai hétköznapi emberek, akiket mindnyájan ismernek, átlagos emberek, mint a többiek. Hogyan nyilvánulhatna meg Isten ilyen hétköznapi módon? Kérdezik. Leblokkolja hitüket, előítéletük Jézus egyszerű származását illetően, és leblokkolja őket önhitségük is, miszerint éppen ezért nincs semmi olyan, amit megtanulhatnának tőle. Az előítéletek és az önhitség mennyi kárt okoznak nekünk, hangsúlyozta Ferenc pápa. Megakadályozzák az őszinte párbeszédet, a testvérek közötti közeledést. Ezért a Szent Atya óva intett az előítéletektől és az önhitségtől. Ezeknek az embereknek merev sablonjaik vannak, és szívükben nincs hely annak a számára, ami nem felel meg ezeknek a sémáknak, amit nem tudnak katalogizálni és archiválni bizonyosságai porral lepett polcain. Fejtette ki a pápa megállapítva, hogy ez a mi életünkre vonatkozóan is nagyon igaz. Hányszor előfordul, hogy bizonyosságaink be vannak zárva, beporosodtak, mint a régi könyvek. Pedig a vasárnapi evangéliumban szereplő emberek betartják a törvényt, aramizsnát adnak, tiszteletben tartják a böjtök és az imák időpontját, és Krisztus már számos csodát tett jelenlétükben. Miért nem segít nekik mindez abban, hogy felismerjék ő benne a messiást? Tette fel a kérdést Ferenc pápa. Mert vallási gyakorlataikat nem annyira azért végzik, hogy meghallgassák az Urat, mint inkább azért, hogy megerősítést találjanak bennük arra, amit már gondolnak. Elzárkoznak az Úr szava elől, és megerősítést keresnek a saját gondolataikhoz. Ezt mutatja az a tény, hogy még arra sem veszik a fáradtságot, hogy magyarázatot kérjenek Jézustól. Csupán egymás között zúgolódnak ellene, mintha egymást akarnák megerősíteni abban, amiről meg vannak győződve, és elzárkoznak, bezárkoznak, mint egy áthatolhatatlan erődbe. Így aztán nem képesek hinni. A szív bezárkózása nagyon ártalmas, mondta nyomatékkal Ferenc pápa. Arra hívta fel a figyelmet, hogy mindezek olykor velünk is megtörténhetnek életünkben és imádságunkban. Megtörténhet velünk, hogy ahelyett, hogy valóban meghallgatnánk, amit az Úr mondani akar nekünk, csak megerősítést keresünk tőle és másoktól abban, amit mi gondolunk. Megerősítést a meggyőződésünknek, az előítéleteinknek, amelyek előítéletek. De az Istenhez való fordulásnak ez a módja nem segít abban, hogy valóban találkozunk Istennel, sem abban, hogy megnyíljunk világosságának és kegyelme ajándékának, hogy nevekedjünk a jóban, hogy teljesítsük az akaratát, hogy legyőzzük a bezártságokat és a nehézségeket. A hit és az imádság, ha igazi, megnyitja az elmét és a szívet, nem pedig bezárja azokat.
Quando sono veri, aprono la mente e il cuore, non li chiudono.
Ha olyan emberrel találkozunk, aki bezárkozik elméjébe és imájába, akkor az a hit és az az ima nem igaz, figyelmeztetett rá a pápa. Beszéde utolsó részében arra buzdított, hogy végezzünk lelkiismeret vizsgálatot. Tegyük fel magunknak a kérdést. Valóban képes vagyok-e hitéletemben elcsendesedni és meghallgatni Istent? Hajlandó vagyok-e befogadni az ő hangját a saját sablonjaimon túl, és az ő segítségével legyőzni a félelmeimet is? Végül Ferenc pápa szűzanyához fohászkodott.
Maria, ci aiuti a ascoltare con fede la voce del Signore.
Mária, segítsen bennünket abban, hogy hittel hallgassuk az Úr hangját, és bátran tegyük az ő akaratát.
Angelus Domini, non siavit Mariae.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az Úr angyala elimádkozása után. A pápa ezen a vasárnapon is kérte a hívek imáit a háborútól sújtott országokért, valamint a brazil repülőgép szerencsétlenség áldozataiért. megemlékezett Assisi Szent Kláráról, és üdvözletét küldte a Clarissa nővéreknek. Az urangyala elimádkozása után Ferenc pápa utalt rá, hogy ezekben a napokban emlékeznünk meg a Hiroshima és Nagasaki városok ellen elkövetett atombomba támadások évfordulójáról. Miközben a Szentatya továbbra is az Úr oltalmába ajánlja ezeknek az eseményeknek és minden háborúnak az áldozatait, arra buzdított, hogy újítsuk meg intenzív imáinkat a békéért, különösen a meggyötört Ukrajnáért, a Közel-Keletért, Palesztináért, Izraelért, Szudánért és Myanmarért. A pápa ezután Assisi Szent Klárára emlékezett, akinek augusztus 11-én tartjuk liturgikus emléknapját.
Ricordo oggi la festa di Santa Chiara.
A Szent Atya szeretettel gondolt minden Clarissa nővérre, különösen az umbriai Valle Gloria monostor szerzetes nőire, akikhez szép barátság fűzi. A pápa hívek imáját két napokban történt tragikus brazíliai repülőgép szerencsétlenség áldozataiért is, majd üdvözölte a rómaiakat, az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat. Külön megemlékezett a bergamói kis szeminárium diákjainak a csoportjáról, akik gyalogosan érkeztek Assisiből néhány napos zarándok út során. Megkérdezte tőlük, hogy elfáradtak-e, amire a diákok nagy lelkesedéssel és a Szentotyát köszöntve nemmel válaszoltak. Ferenc pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, külön köszöntve a nemzeti zászlójukat lengető brazil zarándokokat, majd arra kérte a híveket, hogy ne feledkezzenek el imádkozni érte. Ferenc pápa beszéde négy rendi káptalanhoz, megkülönböztetés és képzés által a Caritas szolgálatban. Augusztus 12-én hétfő reggel a Szent Atya négy szerzetes rend római nagykáptalanjának 220 részvevőjét fogadta a Kelemen teremben. Hozzájuk intézett beszédében a megkülönböztetés, a képzés és a szeretet gyakorlat témáit elemezte, amelyek az Istennek szentelt élet számára nélkülözhetetlenek és egyenlőképpen fontosak. A következő négy kongregáció vezetőit fogadta a pápa: Szent Szisztus Domonkos misszionárius nővérek, Jézus Szent Szíve Társaság nővérei, Szűz Mária templomi bemutatásának nővérei és az Isteni Hivatások Társasága, vagyis a Rogacionisták rendje. Négy nagykáptalan.
Quattro capitoli insieme.
Négy nagykáptalan együtt a prefektus szemmel láthatóan takarékoskodik az idővel, és ezért tett együvé benneteket. Kezdte beszédét tréfás hangon a Szent Atya. Isten hozott titeket, örömmel találkozom veletek, kedves rendi előjárók, majd egyenként megnevezte a pápa kongregációkat, név szerint kiemelve Bárán Szent Magdolnát, aki 1800-ban megalapította a Szent Szív Társaságot. Egy nagykáptalan mindig azzal a kegyelemmel és egyben felelősséggel is jár, hogy az intézmények életének meghatározó pillanatát éljék nem is csak magukban, hanem az egész egyház számára. A nagykáptalan az az időszak, amikor a tagok a Szentlélekre hallgatnak, hogy tovább építsék és világosztassák az egyházat, azok a karizmatikus inspirációk, amelyeket egykor az alapítójuktól kaptak. A pápa ezért azt javasolta, hogy most egy időre megállva együtt elmékedjenek át három olyan egzisztenciális és apostoli dimenziót, amelyek közösek az egyes kongregáció különféle valóságaiban. Ehhez ajánlott a megfontolásra, a megkülönböztetés, a képzés és a szeretett szolgálat három témáját. Az első szempont a megkülönböztetés. Ez különösen is a rogacionista atyák saját karizmájának tekinthető, de nyilván minden rendi közösséget és tágabb értelemben minden embert is érint. A megkülönböztetés az élet része.
Discernere è parte della vita.
Minden nagy döntések ünnepélyes pillanataiban, mind a hétköznapi kis döntések esetében is. A szabadságunkhoz kapcsolódik, ezért kifejezésre juttatja és napról napra gyümölcsözteti mindannyiunk közös emberi hivatását, de egyúttal sajátos és egyedi identitását is. Ez minden bizonnyal fárasztó munka. az Úrra, önmagunkra és másokra hallgatni, hiszen ez az idő az ima, a meditáció, a türelmes várakozás, majd a bátorság és az áldozatvállalás fárasztó pillanata is, hogy konkréttá és hatékonnyá tegyük azt, amit Isten kiszab ránk, anélkül, hogy ránk erőltetni akaratát, mert ő soha nem kényszeríti ránk az akaratát. Kényszer nélkül csak javasolja a szívünknek, hogy gondolkodjunk, töprengjünk és érezzük azokat az érzelmeket, amelyek megérintik a szívünket. Ugyanakkor ez egy nagy boldogság megtapasztalása is, mert a jó döntés, a helyes döntés örömet okoz. A mai világunknak pedig nagy szüksége van arra, hogy újra felfedezzük a döntés ízét és szépségét, különös tekintettel a végleges döntésekre, amelyek meghatározó fordulópontot hoznak az életünkben, mint például a hivatás választás. Ezért olyan apákra és anyákra van szükség ma, akik segítik, különösen a fiatalokat annak megértésében, hogy szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy örökké válaszúton maradunk, kis kibúvókkal jobbra és balra, hanem hogy tényleg elindulunk. Szabadnak lenni annyit jelent, mint elköteleződni egy úton. Természetesen bölcsen és körültekintéssel, de merészen és a lemondás lelkületével is, hogy növekedjünk és fejlődjünk az adomány dinamikájában, és hogy boldogok legyünk Isten szeretett terve szerint. Ezzel elérkeztünk a második pontunkhoz, amely a képzést elemzi, folytatta a pápa. A képzés ugyanis olyan vonás, amely különböző módon, de egyesít minket. Mindenek előtt azért, mert a szerzetes élet önmagában véve az életszentségben való növekedés útja, amely átöleli az egész létezést, és amin keresztül az Úr állandóan formálja választottjai szívét. Ferenc pápa ebben a vonatkozásban mindenkit kitartó imára hívott, de olyan imára, amely valóban kapcsolatban áll az Úrral, olyan személyes imára, amely tud meghallgatni és várakozni. Tehát az ima, a közösségi és a személyes ima, aztán a szentségi élet az imádással együtt. Ez ma különösen is fontos, mert napjainkban elvesztettük az imádás érzését, amit vissza kellene szerezni, ajánlotta a Szentatya. Ehhez tartozik még mindazon pillanatok ápolása, amelyek élővé és mindennapossán teszik a szerzetes életét Krisztussal. A pápa szerint ugyanis csak azok remélhetik, hogy valóban jó formátorok, nevelők, képzők lesznek mások számára, akik alázatosan és folyamatosan maguk is képzésben maradnak. A nevelés bármilyen szinten mindenek előtt a közösen megtett utak megosztásáról és a tapasztalatok átadásáról szól, abban az örömteli igazságkeresésben, amely minden ember szívét nyugtalanná teszi mindaddig, amíg nem találkozik Isten világosságával, amíg nem lakik benne, és amíg meg nem osztja azt mindenkivel. Idézett a pápa a Veritatis Gaudium kezdeti apostoli buzdításából. Azt is kérte, hogy legyenek figyelmesek a szív nyugtalanságára, mert egy dolog, hogy a szív békében van, és egy másik dolog, hogy nyugtalan. Legyünk békében, de maradjunk nyugtalanok, foglalta össze a gondolatát. Ebben az értelemben is a küldetésük ma határozottan prófétai, egy olyan társadalmi és kulturális kontextusban, amelyet az információ örvénylő és állandó keringése jellemez, másrészt viszont az emberi kapcsolatokban drámaian szegényes. Sürgősen szükség van tehát manapság olyan pedagógusokra, akik képesek arra, hogy szeretettel váljanak a rájuk bízott emberek útitársaivá. A négy rendi nagykáptalan tagjait intézett pápai beszéd harmadik pontja a Caritas.
La carita.
A szeretet szolgálat. Mind a négy alapítás olyan szegény fiatalok támogatására és nevelésére jött létre, akik a szükséges segítség nélkül nem juthattak volna megfelelő oktatáshoz a jövőjükhöz, sőt hivatásuknak sem tudtak volna megfelelni. Bara Szent Magdolna Zsófia, Szent Justin Mária Rusillillo, tiszteletreméltó Mária Antónia Lalia és Caterina Molinari anya küldetésük isteni jelét látták bennük. Ugyanígy a mai vezetőknek is jó lesz, különösen a közösségi megfontolás során, ha állandóan és éberen szem előtt tartják a szegények arcát és gondoskodnak róluk az ingyenesség és az önzetlen szeretet által, amelynek köszönhetően megszülettek az egyházban. Jézus a legrázorultabb testvérekben szól hozzánk, és minden nekik adott ajándékban ott van Isten szeretetének tükröződése. Ne feledjük, hogy mi is történik majd az utolsó ítélet során, intett a pápa. Talán azt kérdi majd az Úr, mit tanultál, hogy hány diplomád van, hogy mit alkottál, de nem, mert az Úr félrehív, és azt mondja, hogy enni adtál, amikor éhes voltam, inni adtál, amikor szomjaztam. Ez lesz az utolsó ítélet témája, amelynek alapján megítélnek minket. És ez világosság az utunknak, és egyúttal az ellenszere annak is, hogy legyőzzük a leserejtezés kultúráját, amely annak alapján ítél, hogy milyen fontosak vagyunk, és hogy mennyi a pénzünk. Ne selejtezzünk, kérte a pápa, hanem fogadjunk be, öleljünk át mindenkit, és szeressünk mindenkit. Kedves szerzetes nők és kedves szerzetesek, köszönöm, amit csináltok. Folytassátok tovább a küldetéseteket bizalommal, és kérem, imádkozzatok értem. Kérte és zárta a pápa a négy szerzetes rend római nagykáptananyá az intézet beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfő műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a hírek után a Beszélőkönyvek című műsorunkban Szabó Magda Fűrelis című regényének harmadik részét Bánsági Ildikó olvassa fel. Majd a Legyetek Szentek lelkiségi irodalmi műsorunkban Dontoninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 11. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. Hajnali egy órától megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket mondunk, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban Tommer Erné Rebicek Ritával, az Egri Markót Ferenc Kórház ápolási igazgatójával beszélgetünk az ápolási feladatokról, mindennapi kihívásokról, és az is kiderül, miért gondolnak úgy a kórházra, mint második családjukra. Hajnali 3 óra után híreket mondunk, majd a Közélet című műsorunk szól. Ebben a 2024-es Európai Egyetemi Játékok programsorozatra tekintünk vissza a Rakacki Zalánnal, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub ügyvezető elnökével, majd Vizi Jánossal, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referensével, Czakó Dániel és Faludi Mátyás minisztránsokkal idézzük fel a Római Nemzetközi Minisztráns Találkozó programjait, lelki tapasztalatait és legszebb helyszíneit. 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus így szólt a vakhoz, hited meggyógyított téged. A vak nyomban visszanyerte látását, és követte Jézust az úton. Olvasom a Márk evangéliumban. Némely ember nagy kötelezettségekre és tettekre érzi magát hivatottnak, amelyekre mások nem képesek. Nem tudjuk, miért van ez így. Azért nem hívotta meg Isten egyeseket, mert korábbi próbatétel alkalmával nem állták meg a helyüket, és eljátszották a hivatásukat, vagy kaptak-e hivatást, és nem követték, vagy mert az Isten mindenkinek egyforma kegyelmet ad ugyan a keresztségben, de egyeseket kegyelemből többre hív meg, mint másokat. Akárhogy is, de így van. Az ilyen ember meglát dolgokat, melyeket mások nem látnak meg. Nagyobb a hite, izzóbb a szeretete, jobban érti meg a lelkieket. Senkinek sincs megengedve, hogy más gyengébb mértékét alkalmazza a saját életszentségére. Az semmi a számunkra, hogy mik mások. Ha az Isten a világról való nagyobb lemondásra szólít bennünket, és reménységek és félelmek áldozatát kívánja, jutalmunk ez, irántunk való szeretetének a jele, ok az örömre. Feltehetjük a kérdést, elégedett-e az Isten velem? Kell, hogy ezt gyakran megkérdezzük magunktól, de arra is vigyáznunk kell, nehogy éppen ez a kérdés váljék görcsös ismételgetéssé bennünk. Atán leggyümölcsözőbb és igazán helyes mód, ahogyan kérdezhetünk, meg vagyok-e én Istennel elégedve? Mert itt dől el minden. Meg vagyok-e elégedve, hogy olyannak teremtett, amilyen épp vagyok? Megelégedett vagyok-e akkor is, ha nem hagy nyugton? Ha mindig és újra többre ösztönöz? Meg vagyok-e elégedve ilyen megalázott, megfeszített megváltóval, ilyen egyházzal, ilyen embertársakkal? Sok-sok elmélyülő imára van szükségünk, hogy őszintén ki tudjuk mondani, Istenem, valóban elégedett vagyok veled. Uram, a te szabad élet, egészen egyszerű embereket messze túlnöveszt önmagukon, és arra képesít, hogy félelem nélkül kiálljanak érted. Add, hogy szabad bennem is élő legyen, és tedd szabadat élővé általam mások életében is.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előre. előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülj